Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Míg a 16. század derekán Luther halálát követően a reformáció irányzatai között belső viták bontakoztak ki, újabb és újabb radikális teológiai nézetek fogalmazódtak meg, a tridenti zsinat körüli évekre katolikus oldalon is új iskolák, szellemi műhelyek születtek, elsősorban a hitújítás által alig érintett Hispániában. Az első ilyen fontos szellemi központot az úgynevezett szalamankai iskolát dominikánus hittudósok hívták életre a város egyetemén. Ennek volt jelentős alakja az 1495-ben született Pedro de Soto, aki 1510 körül lett dominikánus szerzetes, bölcseleti és teológiai tanulmányait pedig Salamanca egyetemén végezte. Stúdiumai alatt tanítványa volt Francesco de Vittoriának, diáktársai között ott voltak a salamancai iskola jeles alakjai Domingo Soto, Melchior Cano vagy Bartolomé de Carranza. Tanulmányai végeztével dominikánus konventekben tanított, majd Salamancában volt a teológia professzora. Innen Németalföldre került, 1543-tól pedig 5. Károly császárnak volt a gyóntatója és tanácsadója. 1547-ben nyert meghívást a reformáció elleni küzdelem Bajorföldön fekvő központjának Dillingennek egyetemére. Amikor Mária uralkodása idején Angliában felmerült a katolikus restauráció esélye, Reginald Paul bíboros felkérésére 1555-től egyetemi katedrát vállalt Oxfordban. Soto feladata tanárként és hitszónokként a katolikus szellemiség helyreállítása volt a patinás egyetem falai között. Amikor 1558-ban a protestáns Erzsébet lépett trónra, visszatért a kontinensre, német Alföldre. Amikor 1559-ben kirobbant a vita és megindult az inkvizíciós eljárás rendtársa, Bartolomé de Carranza toledói érsek lutheranizmussal megvádolt katekizmusa miatt, szakértőként elmarasztaló véleményt fogalmazott meg a vitatott munkáról, a további eljárástól azonban távol tartotta magát. Mint neves teológus II. Fülöp kezdeményezésére 1561-ben szakértői megbízást kapott a tridenti zsinat 3. ülés szakára, ahol hivatalos pápai teológusként komoly szerepe volt az ott elfogadott határozatok megalkotásában. Zsinati működése idején számos verset írt, amelyek megzenésített változata a zsinati atyák tetszését is kivívta, ő maga pedig zenei szakértőként különösen sokat tett a tridenti egyházzenei döntések meghozataláért. Közben otthon az inkvizíció célkeresztjébe került, eljárás azonban nem indult ellene, a zsinat lezárásával egy időben pedig 1563-ban tridentben meghalt. Pedro de Soto egyike volt a barokk katolikus kontravers hitvédő teológia megteremtőinek, aki szisztematikus művek sorában törekedett a katolikus hittételek pozitív, egyszerre tomista és augusztíniánus szellemű kifejtésére, polemikus írásaiban pedig a protestáns teológusok nézeteivel, különösen a reformált egyházak hitvallási irataival szállt vitába. Institutionis Christianae című művében elsőként fogalmazott meg olyan átfogó teológiai reformprogramot a katolikus hittudomány számára, amely a tridenti zsinat határozatainak alapjául szolgált. Dillingenben írt a kegyelemtanról és a papi rendszentségéről, állított össze pastorál teológiai kézikönyvet, dogmatikai tankönyvet, katekizmust is. Névrokona, rendtársa, ugyancsak a salamancai iskola képviselőjeből Domingo Soto, aki 1494-ben Segóviában látta meg a napvilágot. Alcalá és Párizs egyetemein tanult, 1524-ben pedig belépett a dominikánus rendbe. Ezt követően Salamancában folytatta stúdiumait, majd tanárként is itt működött, filozófiai és teológiai témák mellett politikai és gazdaságelméleti kérdésekkel foglalkozva. 1548-ban részese volt az augsburgi hitvitának, otthon pedig azoknak a diskurzusoknak, amelyek az indiánok emberi jogairól és a gyarmati uralom erkölcsi kérdéseiről folytak. Teológiai szakértőként ott volt a tridenti zsinat első ülésszakán, ahol főleg a kegyelemről szóló vitában hallatta a szavát, a zsinat lezárását azonban nem érte meg, mert 1560-ban Szalamankában meghalt. Arisztotelész kommentárokban és biblia magyarázatokban kifejtett bölcseleti nézeteiben a tomizmus realizmusához, de néha Dun Scotus felfogásához igazodott, elutasította a nominalisták logicista szemléletét. Metafizikájában tagadta a lét és a lényeg megkülönböztetésének jogosságát, egyben pedig azt vallotta, hogy az emberi megismerés első tárgya az általános, meghatározatlan lét közvetlen megragadása. Élénken foglalkoztatták társadalomelméleti kérdések. Így megkülönböztette a természettörvényt a tételes pozitív törvénytől, vallotta az egyházi és világi hatalom autonómiáját az utóbbinál azzal a kiegészítéssel, hogy forrása Isten akarata mellett az azt közvetítő és legitimáló népszuverenitás. Gazdasági témákban főleg a pénzforgalom kérdései érdekelték, és fontos megállapításokat tett az igazságos és méltányos árképzés és az árszabályozás, valamint a hitel és haszonelmélet területén. Foglalkozott mechanikával is, aminek legfontosabb hozadéka a szabadon eső tárgyak egyenletes gyorsulása törvényének felismerése volt. Ugyancsak a spanyol dominikánusok szalamankai iskolájának volt a képviselője, Bartolomé da Carranza, aki 1503-ban született, 1515-től Alcalá Egyetemén, 1520-tól már szerzetesként Szalamankában és Valladolidban tanult. Ezt követően tanári kinevezést nyert Valladolid Domonkos Studium generáliába, ahol komoly összeütközésbe került rendtársával, Melchior Canóval. Ebben az időben a pápai hatalom témája foglalkoztatta, de megismerkedett Erasmus humanista nézeteivel is. Még 1530-ban feljelentette az inkvizíciónál luteránus szimpátia vádjával ellenfele, ám a vádakat elejtették, sőt 1533-tól az egyetem vezető bölcseleti tanszékére nyert kinevezést. 1539-ben Rómába ment tanítani a Sopra Minerva konventbe, és az örök városban ismerkedett meg a luteránus eretnekséggel megvádolt, és hazáját elhagyni kényszerült Juan de Valdés és reformköre nézeteivel. 1546-48 és 51-52 között teológus szakértőként jelen volt a tridenti zsinat két ülésszakán, ahol az egyházi reform a püspökök rezidiálási kötelezettsége témájában bizonyult aktívnak. Közben hazatérve rendi tisztségeket is viselt, tanácsadója és lelkivezetője volt V. Károly császárnak. 1554-ben Reginald Paul hívására Angliába, Oxfordba ment, hogy a rekatolizációs munkát segítse. Innen Flandriába utazott, ahol püspökké szentelték, és kinevezést nyert Toledo érsekévé Spanyolország prímásává. A következő esztendőben ott volt V. Károly halálos ágyánál, mire ellenfelei megvádolták, hogy a haldoklót a luteránus hitre igyekezett téríteni. Helyzetén tovább rontott, hogy 1558-ban megjelent katekizmus kommentárjában rosszakarói eretnek állításokat véltek felfegezni. Végül a rivális Sevilla érseke, mint főinkvizítor, a régi ellenlábas Melchior Cano főleg a megigazulás értelmezését kifogásoló véleményére támaszkodva elrendelte letartóztatását. 8 esztendőt töltött a spanyol inkvizíció fogságában. Eretnekséggel vádolták, a hosszú vizsgálat alatt azonban erre bírái nem találtak alkalmas bizonyítékokat, így a per elhúzódott. Mivel Carranza Rómához fellebbezett, 1566-ban V. Pius pápa legátusait küldte Madridba a tárgyalásra folytatására, majd úgy döntött, hogy az ügyet Rómába helyezi át. Az érseket így 1567-ben Rómába vitték, ahol az ellene folyó eljárás újabb 9 esztendeig húzódott. Az eretnekség címén emelt várat szalamankai dominikánusok képviselték, de közülük kerültek ki védői is. Ügyében végül 1576-ban 13. Gergely pápa idejében született ítélet. Mivel az eredeti titkos luteranizmust és eretnekséget állító vádat nem lehetett bizonyítani, a bírák a műveiből kiemelt 16 félreérthető tétel visszavonására kötelezték, szabadlábra helyezése mellett pedig további 2 évre megtiltották visszatérését érsekségébe. 2 évtizedes meghurcolás után így a továbbra is népszerű főpap a római rendi központba, a Sopra Minerva konventbe költözött, ahol azonban néhány héttel felmentése után meghalt. Évekkel később 13. Gergely pápa feliratot helyeztetett el síremlékén, amelyen végérvényesen felmentette minden őt ért vád alól. Bár Carranza alakját főleg az ellene folytatott eljárás tette ismerté, egyike volt a korszak legjelentősebb teológusainak. Dogmatikai és hitvédelmi írásaiban a szigorú tomista felfogás ellenében Szent Ágoston nézeteihez állt közel. Az őt ért vádak egyike is az volt, hogy túlhangsúlyozza az értelemmel és az akarattal szemben a hit és a kegyelmi adományok jelentőségét. Utólag is megállapítható, hogy a megigazulás kérdésében békülékeny, a protestánsokkal kompromisszumot kereső nézetei megmaradtak a katolikus hit keretei között, és nem voltak radikálisabbak, mint Contarini és Paul bíborosoknak a tridenti zsinat előtt készített tervezetei. Más műveiben Carranza a pápai egyházfőséget védelmezte, régi zsinati kánonokat adott közre, és a tridenti reformok mellett érvelt. A Salamanca iskola érdeklődésének középpontjában 3 nagy kérdés állt, így a dogmatika és a bölcselet alapkérdéseiben Aquinói Szent Tamáshoz nyúltak vissza. Az egyház életében a reformok hívei voltak, a gyakorlati teológiában és az etikában a politikai hatalom legitimitása és a gazdaság működésének törvényszerűségei érdekelték őket. E 3 téma közül az elsőben a nominalizmus elutasítása, racionális teológia és a reneszánsz szemlélet összehangolásának keresése, a másodikban a reformáció kihívásaira adható válasz meglelése vezette őket. Ami a politikai és gazdasági érdeklődésüket illeti, annak forrása a nagyföldrajzi felfedezésekkel, a kezdődő amerikai, afrikai, ázsiai gyarmatosítással, Hispánia ebből fakadó fénykorával függött össze. Mivel 1500 után az indiák aranya és ezüstje áramlott be az országba, alapvető változások következtek be a gazdaság és a pénzügyek világában, ez pedig új morális kérdéseket vetett fel, olyanokat, mint a benszülöttek jogai, a pogányok emberi méltósága, a kereskedelmi és banktőke uralma az árutermelés felett, a könnyű meggazdagodásból adódó erkölcsi problémák. Ez oda vezetett, hogy a salamancai teológusok egyszerre voltak tomisták, hitvédők, politikai gondolkodók, de a modern gazdaság elmélet előkészítői is. A Salamanca iskolának volt képviselője Martin Azpilzueta, a doktor Navarrus. Azpilzueta 1492-ben született, 1509-től Alcalá egyetemén tanult, és ekkor lett dominikánus. A rend az 1510-es évek derekán küldte Toulouse egyetemére, ahol a teológia mellett kánonjogot tanult, magiszteri címet szerzett, majd tanított is a helyi stúdium generáléban. 1524-ben került a Salamancai egyetemre, ahol egészen 1538-ig a kánonjog és a morálteológia professzoraként működött, és olyan barátokra tett szert, mint rendtársai, Domingo Soto és Bartolomé de Carranza. Innen ment Portugáliába, Coimbra egyetemére, ahol már Európa szerte ismert szaktekintéként 1556-ig ugyancsak kánonjogot oktatott. Hazatérve tagja volt a királyi tanácsnak, értekezett az uralkodói hatalom eredetéről, a neki felkínált püspökséget azonban visszautasította. 1556-ban tért haza Salamancába, hogy ott folytassa tanári működését. Carranza pere idején védőként Rómába ment, közben tanította Sopra Minerva stúdium generáliában, tanácsadó volt 5. Pius, 13. Gergely és 5. Sixtus pápa mellett, bíborosi kinevezését azonban a spanyol kormány megvétózta. Azpilicueta igen magas kort ért meg, hiszen 1586-ban 94 esztendősen távozott az élők sorából. Azpilicueta igen jelentős életművet alkotott. Fűműve a Hitvallók és Vezeklők kézikönyve volt, egyszerre jogi és morális szintézis. Ebben a hagyományos erkölcsteológiai bűnbánati témák mellett nagy teret szánt a gazdaságetika kérdéseinek. Így külön mellékletben tárgyalta a tisztességes árfogalmát, a csereügyletek morális vonatkozásait, foglalkozott a kínálat és a kereslet alakulásának törvényszerűségeivel, a pénzügyletek, a csere és az erkölcsi értékvesztés összefüggésével, az idő szerepével a gazdasági ügyletek lebonyolításában. Nevéhez fűződik a pénz időérték elméletének első megfogalmazása, annak felismerése, hogy ugyanaz a pénzösszeg az idő múlásával, mégpedig matematikai törvényszerűséggel leírható módon folyamatosan veszít az értékéből. Más írásaiban elemezte az egyházi vagyon természetét, működését, áttekintette a szentévek teológiáját és hagyományát, összeállított egy a tridenti szellemben megfogalmazott papi breviáriumot. Ugyancsak a salamancai körnek volt a tagja Bartolomeu Medina, aki 1527-ben született. Fiatalon lett dominikánus, Salamanca egyetemén tanult. Tanulmányai végeztével Medina is tanár lett a salamancai egyetemen, ahol Szent Tamás gondolataihoz ragaszkodva adott elő, és írásaiban is az aquinói életművéhez fűzött magyarázatokat. Érdeklődése elsősorban az etika és a morálteológia kérdéseire irányult, így a Summa Teológiae második és harmadik részéhez fűzött részletes kommentárokat. Tamás értelmezése nem volt szolgai, új elméleti megközelítés alapjait vetette meg a katolikus erkölcstanban, amely később viták középpontjába került. Az erkölcsi döntések természetét illető alapkérdése az volt, hogy miképpen dönthetünk konkrét helyzetekben az erkölcsileg helyes cselekvés mellett, ha kétséges, hogy létezik-e olyan erkölcsi parancs, amely segít az eligazodásban. Erre a kérdésre adott megoldása a probabilizmus, az erkölcsi valószínűség elmélete volt. Nézete szerint ilyen esetben szabadon az inkább igazolhatónak látszó a valószínűbb megoldást kell választanunk cselekvéseinkben, hiába várva azt, hogy a törvény külső ereje adna eligazítást számunkra. Döntéseink erkölcsi szabadsága csak akkor volna korlátos, ha törvény parancs állna vele szemben, magának a döntésnek azonban kellő mérlegelés után nem egyszerűen a helyesnek látszó, hanem az adott feltételek között a leghelyesebbnek tűnő megoldást kell választania. Medina ezt a nézetét, amely az erkölcs teológusok között hosszú vitát nyitott meg, több önálló értekezésben is kifejtette, amelyek fő témája a bűnbánat és a bűnbocsánat szentségének értelmezése volt. Medina egészen 1581-ig haláláig maradt Salamanca egyetemének professzora. Kedves hallgatóim, mai időnk ezzel lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.